Üdvözlöm a hallgatókat! A mai epizódban egy olyan fontos témáról fogunk beszélgetni, amellyel sok szülő és gondviselő találkozik, a gyermek agresszivitásáról. Bíró Kinga a beszélgető partnerem ma. Szia Kinga!
Sziasztok! Szia Petra!
Az agresszív viselkedés nagy kihívást jelent a szülők és a gondozók számára, és én azt szeretném megérteni, hogy mi állhat ennek a viselkedésnek a hátterében. Szóval ebben az epizódban meg fogjuk vizsgálni az agresszív viselkedésnek a különböző típusait, megbeszéljük, hogyan lehet felismerni és kezelni ezeket a helyzeteket, valamint megpróbálunk megosztani néhány stratégiát ennek a kezelésére és a pozitív viselkedés kialakítására. Szóval Kinga, mik lehetnek a gyermeki agressziónak az okai?
Az egyik, hogy ez egy velünk született tulajdonság, hogy agresszívek vagyunk. Tehát ahogy az állatvilágban is van agresszió, az emberben is van agresszió, és ahogy növekszünk, azt kell megtanulni, hogy hogyan tudjuk ezt kezelni. Ha megnézzük a pici gyerekeket, és itt nem a csecsemőkorra gondolok, hanem amikor elkezd totyogni, saját elképzelései lesznek a gyereknek, akkor különböző módokat talál ki arra, hogy hogy érje el a célját. Ugye jön ez a harapok, rúgok, ütök, csípek, ez szokott lenni a picéknél.
Igen, karmolok.
Karmolok, igen, ez az öt, amit így alkalmazni szoktak, és akkor kell elkezdeni a szülőnek azzal foglalkoznia, hogy hogyan építsük le ezt, úgy, hogy a gyerek ki tudja fejezni a vágyát, hogy mit szeretne, hogyan szeretne, mikor szeretne. Ugye a szavakat, azokat még akkor sajátítja el a gyerek, nem tudja, hogy kifejezni a vágyait. Ez a szülő kreativitásán múlik, hogy próbálja megfejteni. Hogy most mi a gond? Lengettem a redőnyt? Vagy hogy nem engedtem le a redőnyt? Vagy veled együtt kellett volna? Vagy már nem akarod leengedni? Tehát ilyen apróságok szoktak lenni, vagy mit tudom én, piszkálja a függönyt a gyerek, és akkor a szülő attól fél, hogy le fogja rántani. Hogy van egy csomó olyan helyzet, amit meg kell oldani. Hogy hogyan legyen. És akkor a szülők az elején, mivel pici a gyerek, és hát még nem fáj, hogy megharapott, nem fáj, hogy belém rúgott, szokták hagyni. Sőt, apák még viccesnek is tartják, hogy milyen kis harcos ez a gyerek, és még nekiállnak akár bunyózni is. De ezt mondanám, hogy ez nem.
Nem, igen.
Tehát ez később problémákhoz vezet. Nem. Tehát amikor elkezdődnek ezek a rúgok, csípek, harapok, karmolok, ezt akkor már le kell állítani. Komolynak kell lenni? Nem, ezt nem csinálod, gyermekem. Mit szeretnél? És addig próbálkozni a megfejtéssel, amíg megfejtjük, hogy mit szeretne. Mert hogy akkor el fog múlni ez az agresszív késztetés. Amíg nem találjuk ki, addig ő mindennel megpróbálkozik. És ha a gyerek agresszív, és folytatja, akkor a szülőből is kiváltja ezt, és vagy oda csap, vagy megszorongatja, vagy megrázza, kijön az emberből, mert hogy nem tudsz mit csinálni. Tehát, hogy igyekezzünk megfejteni is ezt, mert pici korba elkezdjük, akkor könnyebb lesz később.
És erre van valamilyen biztos tippet, hogy mi az, amikor az egyéves gyerek még nem nagyon tud beszélni, és teljesen kiborul valamin. Van erre valami biztos tipp, ami működhet, vagy valami folyamat, amin mondjuk te a saját tapasztalatodban keresztül mentél, amivel tudsz egy tanácsot adni?
Nincsen konkrét. Az egyik, ami tud segíteni, a testi kapcsolat. Tehát, hogy ez sokszor segít. Vannak olyan kisgyerekek, akik például az éhség miatt fordulnak ki magukból, és kezdenek el dobálózni, rukkapálni. Ha tudjuk, hogy az éhség váltja ki, akkor meg kell etetni. És akkor látja a szülő, ahogy kezd telítődni, szénhidrát eljut az agyába, a tápanyag, és akkor lenyugszik, jókedvű lesz. Tehát, hogy figyelni kell a gyereket, hogy mik azok a helyzetek, amik kiváltják, és akkor tudunk rá konkrétan reagálni.
És például az akaratosság, csak hogy például én hallottam az én gyerekkoromból olyan történeteket, hogy én nagyon-nagyon akaratos voltam, tehát hogy még nem tudtam bekötni a cipőmet, de hogy én már akkor se akartam, hogy más bekösse a cipőmet, hanem én akartam bekötni. És hogy ugye ebből voltak aztán a földhöz vágódásaim, hogy miért nem hagyják, hogy bekössem a cipőt.
Petra, nagyon jól csináltad. Tehát, hogy kell, hogy a gyerek próbálkozzon, akaratos legyen. Ez a legeslegnehezebb időszak, ami van a kisgyerekes szülők életébe, ez a 2-3 éves korig, amikor a gyerek már mindent akar, de nem tudja. Később jön a fordítottja, amikor tudja, de nem akarja. Utána azért akadnak ki a szülők. De igen, tehát, hogy itt azt a technikát kell alkalmazni, hogy akkor több időt adunk a dolgokra. Tudom, hogy ő akarja fölhúzni a cipőt, ő próbálkozik bekötni, ő akar kabátot húzni, ő akarja a tányért odavinni, ő szeretne ezt, azt, amazt. Kell időt hagyni, hogy csinálhassa. Nincs mindig rá idő, de ha mondjuk 70%-ban már megkapja azt, hogy próbálkozhatsz, csináljad, aztán ha nem megy, akkor jelezni, hogy figyelj, ha nem megy, szólsz. Oké? Akkor anya segít, vagy apa segít. Tehát jelzem azt, hogy segítek, ha kell, de nyugodtan próbálkozzál. És ha nagyobb százalékba kapja azt meg, hogy próbálkozhat, akkor jól csinálja a szülő.
Igen, de ugye közben a szülőnek biztosítania kell azt a védőhálót, amit igazából egész életében kell majd a felnőtt gyereke mellett is biztosítani, hogy ha nem megy, akkor itt vagyok, jövök és segítek. Vagy csak ott vagyok melletted és támogatlak. De ugye szerintem a gyerek ezzel, hogy igen, ő is oda akarja vinni a tányért, hogy ő fel akarja venni a cipőt egyedül, hogy ugye a mindennapoknak a részese akar lenni ezáltal, nem? Tehát, hogy a családnak a része. Mert hogy látja, hogy anya elviszi a tányért, apa elviszi a tányért, akkor én is elviszem a tányért.
Azt kell megnézni, hogy tényleg baj az, amit ő akar csinálni, vagy csak nekem nyűg. Nekem nyűg az, hogy kiborítja, ami a tányérjába van. Az a morzsa most tényleg nagy baj, hogy kiömlik a földre. Mert ha csak nekem nagy nyűg, amivel a gyerek próbálkozik, akkor ott kell nyelni, hogy jó, oké, nem szólok, odahozza, kiborul, megdicsérem, nagyon ügyes vagy, nem ejtetted le a tányért. És minél többször csinálja, annál ügyesebb lesz, annál nagyobb az esély, hogy nem önti ki a morzsát, és lesz egy segítő kisgyerekem, aki szívesen csinálja, és azt kapja, hogy ügyes vagyok, lehet gyakorolni, menni fog.
Igen, és én egy ilyen szituációban szülőként rögtön írnám ezt a zavaró érzést, ami bennem keletkezett, írnám a pszichológus listámra, és vinném a terápiára. Ugye?
Tehát, szokták hozni a szülők, és akkor ezt átbeszéljük.
Igen, mert ugye, hogyha valami
zavar... És ez általában ám tudod, honnan jön a saját gyerekkorunkból, mert igen, nekünk se engedték, és állandóan azért üvöltött a szülő, hogy már megint tele van a föld morzsával, meg disznók vagytok, meg nem tudom én micsoda. Koszos, mocskos háziasszony leszel. És akkor már így előre vetítik, hogy mi lesz belőled, amikor 3 évesen vagy 2 évesen próbálkozol ilyen dolgokkal.
Igen, igen. Szóval ez is a szülőnek a felelőssége, hogy megdolgozza a saját élményeit és a saját traumáit, hogy a lehető legjobb formáját tudja nyújtani. De úgy elképzelni se tudom, nekem még nincs gyerekem, de hogy mennyi energia és mennyi erő kell ehhez, hogy ugye majd, hogy nem mindig ott legyél a toppon, és hogy tud magad tudatosan kontrollálni. Ez elképesztő.
Ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz, és nem is tudsz mindig toppon lenni. Képtelenség. Arra kell törekedni, hogy minél többet legyél a toppon, ott tudjál lenni a gyerekeidnek, de nem tudsz tökéletes lenni, és ezt lehet is jelezni. Hogy nem megy. Anya elfáradt, kész, vége, nincs mese, nem feküdtetek be az ágyba, úgyhogy most sajnos ez van. És meg fogják tanulni, anya nagyon szeret olvasni, olvas, ha mi bekerülünk időből az ágyba, és meg fogják tanulni. vagy a mesenézést, vagy az édességevést, vagy a játszóterezést, ha a szülő általában biztosítja a feltételeket, és állandóság van az életükben, akkor el fogják a gyerekek azt is fogadni, ha néha nem úgy működik. És nem fognak, visszatérve az eredeti témára, agresszíven kiborulni.
Én erre láttam egy nagyon-nagyon ilyen, majdhogy nem tankönyvi példát az egyik barátnőmnél. Másfél éves kisfia van, egy kicsit most már több, és minden este elpakolnak. És akkor ugye ott van az ember, látja, hogy a kis másfél éves gyerek csak így pakolja vissza a kockákat. És akkor kérdeztem, hogy ez így hogy? És akkor elmesélték, hogy hát igazából már mondjuk majdnem egy éve minden este anyuka elpakol, de hogy a gyereket is próbálja belevonni, és hogy ugye minden egyes este leülünk, és szólunk a gyereknek, hogy gyere pakolni. És akkor majdnem egy év alatt eljutottak oda, hogy ez is az esti rutin részévé vált, és a gyerek jön, és fogja a játékait, pakolja bele a kis tartókba, és meg sem ukkan. Tehát, hogy nincs hiszti, nincs ugye ez, hogy nem akarok menni aludni, és ez elképesztő. De el tudom képzelni azt, hogy mennyi erő és energia ment ebbe bele, hogy ez így történjen minden egyes este. Viszont minden nap van egy kis fejlődés.
Ezt meg kell harcolni.
Igen.
Tehát, ha ezt megharcoljuk, ez pár hét szokott lenni, akkor utána ez beáll, és rutinná válik. És ezt viszi majd tovább.
Igen, csak ez ehhez kell kitartás.
Ehhez kell. És itt van az, hogy a szülők nagyon sokszor nem következetesek. Tehát, hogy vagy az, hogy ilyen túlzott, szigorú szabályokat állítanak a gyerek elé, amit a gyerek nem tud betartani, mert például egy 3 évesnek nem lehet azt mondani, hogy pakolj el a szobádba.
Igen.
Mert ezt nem fogja betartani, és a szülő ehhez próbál ragaszkodni, de ez nem következetesség. Az a következetesség, hogy akkor én, mint szülő adok mintát, példát, hogy gyere, elpakolunk, és egy idő után megtanulja, és mindennél ez így van. És mivel ha a szülő nem következetes, random módon történnek a dolgok, a pakolás, a fürdés, a nasievés, a mesenézés, a nem tudom én micsoda, akkor a gyereknek nincsenek stabil pontok az életébe, és igen, jönnek a dükkütörések, hogy most miért nem nézhetek, amikor nem tudom, akkor nézhettem, vagy most miért nem ehetek csokit, amikor megettem mindent, és múltkor azt mondtad, ha mindent megeszek, akkor ehetek. Erre jön a szülő válasza, hogy de azért, mert akkor nem tudom én zöldséget ettél, most meg nem ettél zöldséget.
Mert én azt mondtam.
És ugye akkor a gyerekbe elindul egy ilyen feszültség, hogy akkor ő sose tudja, hogy mire számíthat, az ő vágyai nincsenek kielégítve, mert a szülő dönti el, hogy mikor, hogy. És igen, akkor szokott jönni ez, hogy a pici gyerek agresszív, üt, vág, csapkod, a nagyobb meg elkezd pofátlan lenni, meg visszaszól. És a szülő nem tud ezzel mit kezdeni, mert azt gondolja, hogy ő mindent jól csinált. Csak a következetesség, meg a kiszámíthatóság maradt el az életükből.
Igen. És ez az agresszivitás, ez csak otthon, vagy mi a jellemzőbb, hogy csak otthon agresszív a gyerek, vagy hogyha otthon is agresszív, akkor majd a közösségben is az lesz. Tehát, hogy óvodában, iskolában.
Tehát az agressziót ugye valahogy a szülő hagyja benne a gyerekbe, vagy teszi bele, mert hogy ez egy vele született dolog. Ha a szülő bántja a gyereket, és a gyerek nem mer visszabántani, mert fél a szülőtől, akkor beviszi az intézményekbe. Tehát akkor az iskolába ő lesz a menő csávó, aki mindenkit elver, vagy akitől mindenki fél. Aki otthon szokott inkább agresszív lenni, az nem szokta elvinni az intézményekbe. Vannak ugye mindig kivételek, de a nagy átlag ezt jelzi. Hogyha otthon meg tudom oldani, akkor nem viszem be a közösségbe.
És hogyan, tehát amikor már egy gyerek nagyobb, és az iskolából jönnek az információk, hogy agresszívan viselkedik, akkor egy szülő miben tudja segíteni a gyereket már egy nagyobb korban, hogy az érzelmeit ki tudja fejezni, vagy le tudja vezetni a feszültséget, vagy bármi?
meg kell fejteni, hogy mi okoz benne ekkora feszültséget. Tehát, hogy az agresszió mögött mindig van valami belső feszültség, amivel nem tud mit kezdeni, amit nem tud feldolgozni, ami őt az agresszivitásra készteti. És hogyha ezt meg tudjuk fejteni, akkor tudunk azon dolgozni, hogy az megoldódjon. És ha megoldódik, akkor nem lesz agresszív, mert nem jön ez a késztetés. Tehát egy kisgyerek, mondjuk egy kisiskolás attól retteg, amikor a szülők veszekednek, hogy mi lesz, ha elválnak, és akkor kihez fogok kerülni, akkor ez random módon rájöhet ez az érzést, feszült lesz, valahogy le kell vezetnie, és ha mondjuk otthon is ilyen vehemensebbek a szülők, akkor ő is úgy fogja levezetni. Ha egy ilyen szorongóbb családban ül föl, ahol mondjuk az anya elvonul, akkor sírni, az apa meg nem szól semmit, ő elvonul telefonnyomkodni, akkor a gyerek nem lesz agresszív, hanem ő is így magába nyomja be.
Igen, de és aztán ebből lesz az, hogy elnyomod magadban a feszültséget, ez mondjuk egy ilyen szorongássá alakul, és akkor utána alkohol, drog használat, bármi, amit el tudsz képzelni, annak ki van téve a gyerek, mert hogy valahogy ugye megpróbálja ezt kezelni.
Megpróbálja, igen, de hogy nem feltétlenül csak ilyenkor jön ez az alkohol meg drogfogyasztás. Ez amikor így benyomom, az inkább ilyen testi tünetekbe szokott kijönni. Tehát, hogy akkor ez a bajom, az a bajom, akkor megyek orvoshoz, és akkor így ezekkel van elfoglalva a kamasz. Ez környezettől is függ. Tehát, ha egy olyan helyen élnek a fiatalok, ahol jellemző a drogfogyasztás, vagy ilyen nagy bulik vannak, és sokat isznak, akkor nagyobb a lehetősége, hogy ilyenhez nyúl, de ha nem egy olyan helyen él, meg nincs olyan környezetben, akkor nem fog magától elkezdeni inni, meg drogozni. Mert nem látja azt egy megfelelő módnak.
Igen, de ugye mondjuk, hogyha egy olyan családban nősz fel, ahol nem beszéltek az érzelmekről, ahol mindenki csak elnyomja az érzéseit, és nincs kommunikáció, akkor ugye valahogy ez az öngyógyítás bármilyen formában az előbb-utóbb valahogy megjelenik. Most a legjobb eset az, hogyha a gyerek elkezd sportolni, és ugye a sportban vezeti le azt a feszültséget, ami benne van.
Igen, ez tud segíteni. Igen. De a problémáját nem oldja meg. Egyébként a szorongó gyerekekkel, emberekkel a nehezebb, mert ők azt tanulják meg, hogy nem beszélünk róla. És ha nem beszélünk, meg nem beszélhetünk róla, meg nincs is értelme beszélni róla, ugye ez sokszor elhangzik, hogy nem mondom neked, mert úgyse érted meg. Tehát ha ezt tanulod meg gyerekként, akkor ha elmész terápiába, az egy olyan nehéz dolog, hogy egyáltalán elkezdj arról beszélni, hogy neked vannak szorongásaid, és ezeket így kimerd mondani.
Igen, és hogy mik azok?
Míg egy vehemensebb, egy agresszívebb típus, ugye jön és így zúdítja, ő így mondja, és akkor nála finomítani kell. Tehát akkor így lehet rendezgetni, hogy mit hová tegyünk. Ez így helyén való, nem helyén való, mi mihez kötődik, mi váltotta ki a te dühödet, míg egy szorongónál ugye hát először törni kell azt a diót, vagy ezt a kagylót, hogy egyáltalán kijöjjön és elkezdjen erről beszélni, hogy is volt.
Meg neki. Hát ugye egy ilyen embernek, gondolom, ezerszer akkora elhatározás kell, hogy elmenjen segítséget kérni egy szakembertől, mint egy olyan embernek, aki mondjuk egyrészt elhivatott abban, hogy segíteni akar saját magán, vagy dolgozni akar saját magán. Ezzel szemben a másik, tehát hogy ez egy ilyen szorongó ember, pedig már lehet, hogy a szorongása miatt se fog elmenni, mert hogy ja Istenem, most kiteregetem a családi szennyest a pszichológusnak, úristen, mi fog történni, jaj, én ezekről nem akarok beszélni. Jól gondolom, hogy ez így ilyen hatással lehet.
Igen, jól gondolod. Tehát, hogy a szorongó az inkább egy ilyen passzív típus, és sokkal nehezebben kér segítséget.
Tehát amikor már egy szorongó ember eljut a pszichológushoz, akkor az már egy nagyon nagy dolog.
Igen, igen. Csak bent is kell maradni. Tehát, hogy amikor érzem, hogy még jobban szorongató a helyzet, mert a pszichológus próbál engem ott kinyitni, és akkor annál a pontnál nem hátrálok meg, hanem ott maradok, és azt mondom, hogy végigcsinálom, és lehet, hogy minden ülés után én 3-4 napig rosszul vagyok, és kedvetlen, de megcsinálom, akkor ott siker lesz. De ha akkor kihátrálok, hogy lehet mégse jó ez nekem, akkor minden marad a régiben.
Hát köszönöm, Kinga, ez tökéletes végszó volt a mai epizódunkhoz.
Én is köszönöm.
Szóval, hogyha bárkinek bármilyen segítsége van Kingához és Lacihoz, bármikor fordulhat.
Igen, gyertek. Szeretettel várunk bárkit.
Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Szia, Kinga!
Sziasztok! Szia, Petra!